Lehallgatták a szerb államfő és a miniszterelnök helyettes telefonjait, a politikusok mozgását figyelték. Kiadták az 1945 és 63 közötti időszak koncepciós pereiről készült archív felvételeket, hanganyagokat. Beindult a választási hajrá, az Egyesült Államokban egyelőre patthelyzet van. És a jelenleg ismert lézernél 1000-szer erősebbet fognak üzembe helyezni Szegeden. A híradót látják, szép estét kívánok! Órákon át faggatták a képviselők Orbán Viktor miniszterelnököt a parlament mai ülésén időnként személyeskedő hangnemben. Az MSZP-s harangozó Tamás azt kérdezte, hogy értéke még a szabadság a kormányfőnek. A miniszterelnök szüleit és párttársait is szóba hozta. Orbán Viktor kikérte magának a kioktatást. Azt mondta, a képviselő szavaival nem őt és pártját sérti meg, hanem a Fidesz szavazóit. A jobbikos Z. Kárpát Dániel a zsebszerződéseket lehetetlenné tévő föltörvényjavaslatról kérdezte a kormányfőt. Mondván, a tervezetben szerepelnek a kiskapuk, amelyek mégiscsak lehetővé teszik a külföldiek számára a földszerzést. Orbán Viktor erre úgy válaszolt, a javaslat egyértelműen bezárja az utat a külföldiek előtt. Az LMP-s Schiffer András a magyar vállalkozók és vállalkozások helyzetbe hozásának elmaradását kérte számon a kormányfőn, aki válaszában azt mondta, egyetért az LMP képviselőivel abban, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy minél több magyar cég nyerjen közbeszerzési pályázatokon, akár egyedül is. Mirkóczky Ádám jobbikos képviselő a halálbüntetés visszaállításáról szorgalmazott társadalmi vitát. A miniszterelnök erre azt mondta, az uniós értékrend és az alapjogok chartája, melyet Magyarország is aláírt, elutasítja ennek lehetőségét. Nem volt éles vita az új földtörvényről, ezt mondta Rogán Antal a Fidesz-KDNP frakciülése után. A 2,5 órás tanácskozáson abban minden kormánypárti képviselő egyetértett, hogy a parlament előtt fekvő új földtörvény alapvető rendelkezéseiben nagy birtok ellenes. A birtok méretekről azonban többféle elgondolás létezik a frakciószövetségen belül. Az egyik szigorítaná az 1200 hektáros felső határt, mások viszont az állattartás miatt kivételeket biztosítanának. Orbán Viktor a frakciószövetség üléséről távozóval azt mondta, minden kérdésben megállapodásra számít az új földtörvény kapcsán. Ángyál József korábbi agrárállamtitkár és Bencsik János fideszes képviselő több tucat módosító javaslatot nyújtott be a földtörvényhez. Legfőbb céljuk elérni, hogy valóban csak a helyben lakók juthassanak a településhez tartozó termőföldhöz. Lehallgatási botrány és az elnöki konvojtért incidens borzolja a közvélemény kedélyeit Szerbiában. Mint kiderült, lehallgatták a szerb államfő és a miniszterelnök helyettes telefonjait, de nem azok tartalma miatt, hanem a politikusok mozgásáról gyűjtöttek információt. Az államfő konvojába pénteken belehajtott szolgálati kocsijával egy magasrangú belügyminisztériumi tiszt.
Pénteken látszólag jó hangulatban ünnepelte első 100 napját az Ivica Dačić vezette kormány, pedig ekkor már javában tombolt a botrány. Kiderült, valakik lehallgatták Tomislav Nikolić államfő és Alekszandar Vučić miniszterelnök helyettes telefonját. Ráadásul nem kizárt, hogy a szerb hatóságok körében kell keresni a kíváncsiskodót. A helyi sajtó szerint Rodoljub Milović, a bűnügyi rendőrség igazgatója lehet a történtek felelőse. Ivica Dačić miniszterelnök a teljes rendőri vezetés leváltását helyezte kilátásba, ha kiderül, hogy ők felelősek a lehallgatási botrányért. A rendőrség nem lépheti túl hatáskörét. A rendőrség nem állhat az állam felett. Nem élünk rendőrállamban, mondta Dačić. A rendőrségnél egyelőre nem tudják, kinek az utasítására hallgatták le Nikolić és Vučić telefonját. A jelek szerint nem arra voltak kíváncsiak, hogy kivel és miről beszél a két politikus, hanem sokkal inkább arra, hogy mikor, merre járnak. A sajtó már összefüggést lát az ügy és egy péntek éjszakai incidens között, amikor a dél-szerbiai autópályán az államfő autókonvojába többször is belehajtott egy magasrangú tiszt szolgálati terepjárójával. A szerb parlamentben is téma volt ez az eset. Több képviselő a lehallgatási botrány és az államfői konvoj elleni támadást összefüggésbe hozták a kormány korrupció ellenes hadjáratával. Sokan arra emlékeztetnek, hogy 9 évvel ezelőtt Zorán Gyindzics miniszterelnök egy ehhez kísértetiesen hasonló forgatókönyv szerint játszódó közlekedési incidens részese volt, mielőtt merényletben meggyilkolták volna.
Több száz millió euró értékű új megbízásra számíthat az a cseh vállalat, amely az egyik kivitelezője volt a pénteken a szlovákiai Kiskerény közelében leomlott autópályahídnak, írja egy szlovák lap. Az épülő híd leomlásában 4 munkás meghalt, 11-en megsérültek. Úgy tudni, a cseh cég tevékenységéhez 2007 óta 4 tragédia is köthető. Az egyik ügyében máig is zajlik a per. 2008-ban kivitelezőként vett részt egy vasúti híd építésében, amely leomlott, és a romokba beleszaladt egy nemzetközi gyorsvonat. A balesetben 8-an meghaltak, és több mint 100-an megsérültek. Mindezek ellenére most egy csaknem 250 millió eurós szlovákiai vasúti beruházásban is részt vehet. Magyar ellenes kijelentésért bírságolt meg a romániai diszkrimináció ellenes tanács egy bukaresti parlamenti képviselőt. Januárban Bogdan Diakonus szociáldemokrata politikus kijelentette, idézzük, a magyar címer kihelyezése egy román iskolára olyan, mintha a náci horogkereszt kerülne egy zsidó tanintézetre. Diakonu akkor mondta ezt, amikor a Csíkszeredai Mártanáron főgimnázium homlokzatán helyreállították az épület eredeti díszét, a magyar címet. A tanács szerint a román kormánypárti politikus kijelentése sértő és diszkriminatív volt, ezért 600 lejes, vagyis alig 40 ezer forintnak megfelelő bírságot rót ki rá. Koncepciós perek Magyarországon 1945 után. Kiadták DVD-n az 1945 és 63 közötti időszak koncepciós pereiről készült archív felvételeket, hang- és iratanyagokat. Az országos levéltár főigazgatója szerint régi adósságot törlesztettek, amikor összegyűjtötték a dokumentumokat.
Regéczi Nagy Lászlót 1956-os forradalomban vállalt szerepe miatt 15 év börtönre ítélték. Ő volt Bibó István perének harmadrendű vádlottja, és tanúként hallgatták ki a Nagy Imre elleni perben.
Amikor Nagy Imrét oda kihívták mellém, és átélhettem, hogy leszámolt az életével,
ezt tartja a Nagy Imre per legemlékezetesebb pillanatának. A korabeli történéseket segít még jobban megismerni egy a koncepciós perekről készített DVD.
Ez olyan komédia volt, amin át lehetett látni, és ha nem annyi halállal végződött volna, az ember még meg is mosolyogna. De ez benne a borzasztó, hogy az egész komolytalan és mégis magyar életek százainak került.
A multimédiás DVD-n az 1945 és 1963 közötti koncepciós perek anyagai gyűjtötték össze. A lemezen korabeli archív filmeket, 5000 oldalnyi digitalizált iratot, több mint 40 órányi hangfelvételt és több száz fotót találni. Az eredeti hang- és mozgókép felvételeket az Állambiztonsági Szolgálat utasítására készítette a rádió és a filmhíradó.
Azt szeretnénk, hogyha az állampolgár is érzékelni, hogy hogy működött ez a rendszer, és nem csak olvasva, hiszen az olyan sokat nem jelent, hanem hogy halljon és lásson is ezekből valamit.
A szerkesztők célja, hogy a szélesebb közönség is megismerje, mennyire nyomasztó volt történelmünknek ez a korszaka.
Magyar áldozatokra emlékeztek a barcaföldvári gyűjtőtábor melletti tömegsírnál. 1944. szeptembere és 45. júliusa között itt működött a korszak egyik leghírhettebb internálótábora. Ide főleg az Észak-Erdély román megszállás alatt a csendőrség által begyűjtött magyarokat, szatmári svábokat és német hadifoglyokat zártak. A tábornak a korabeli iratok szerint 6000 foglya volt.
Legelső temetést, amikor megcsináltuk, volt a 100 temetében 26-ot tettünk egy közébe, testvéreim.
Így emlékezik a 87 esztendős Nagy Imre, akinek 156 nap után sikerült megszökni a barcaföldvári gyűjtőtáborból. A láger egyik pincéjébe 140 magyar bajtársával volt bezsúfolva. Rendszeresen verték és éheztették őket.
Reggeli volt egy decitejo, egy fehér pirula benne, a dilevét 2 és 3 között volt, egy leveses kola, krumpi leves vagy káposztaleves, vacsora semmi. Naponta volt 16-nek a kegyered.
A II. Világháború végnapjaiban Erdély és Magyarország területén fogságba esett magyar férfiakat, köztük kiskorú fiúkat hurcoltak a táborba az akkori román hatóságok. A lágernek egyetlen funkciója volt, tömegesen, szisztematikusan elpusztítani a foglyokat.
Nagyon sok olyan temetés volt, amikor egyszerűen csak elkaparták, elhantolták a fogakat, és ennyi volt az egész.
A másfél évig működő elosztó lágerben több mint 1000 magyart éheztettek halálra, vagy hagytak betegségben, fertőzésben meghalni. 3000-re tehető a túlélők száma, akiket marhavagonokban, távolabbi fogolytáborokba vezényeltek a barcaföldvári vasútállomásról.
Tigina volt a következő állomás, és aztán onnan Oroszország különböző fogoly táboraiba osztották szét.
A barcaföldvári gyűjtőtáborból való tovább deportálás csak azok úszhatták meg, akiknek sikerült megszökniük, vagy családjuk két ökör árát ki tudta értük fizetni, vagy áttértek román ortodox hitre.
Megkérdőjelezi a Székelység története című alternatív tankönyv használatának törvényességét a román oktatásügyi minisztérium. Az egyik bukaresti szakállamtitkár szerint be kell vonni a Hargita és Kovászna megye tanácsa által kiadott kötetet, mivel az nem rendelkezik minisztériumi jóváhagyással. A könyv szerkesztői szerint érthetetlenek a tárca aggályai, hiszen ők eredetileg sem tankönyvnek szánták a kiadványt.
Látványos ünnepségen mutatták be Csíkszeredában szeptember közepén a Székelység története című úgynevezett alternatív tankönyvet, melyet a 6. és 7. osztályos tanulóknak szántak. Ferenc Salamon Alpár tanfelügyelő, a 11 tagú szerzőcsoport koordinátora csak formaságnak tartja a minisztérium vizsgálódását. Szerinte ugyanis a könyvet nem is kifejezetten tankönyvnek, hanem inkább kézikönyvnek szánták, ráadásul a Székelység története nem része a központi tanmenetnek.
Vagy választható tantárgyak formájában ebben az esetben a tanfegyelőség engedélyezése szükséges, vagy köri tevékenység által az iskola saját tanórán kívüli tevékenységeként meg tudja szervezni. Ebben az esetben a tanintézmény vezetősége, tantestete az, aki jóvá hagyja a tematikus köröknek a működését.
Számítottak az ehhez hasonló reakciókra, ezért is szánták csupán fakultatív oktatási célokra a kiadványt. Jegyezte meg Borbóly Csaba, a Hargita megyei tanácselnök.
Az az államtitkári akció, amin keresztül próbálják úgymond lehetetlenni tenni a székelység történelmének az oktatását Hargita megye székelyföld iskoláiban, az nagyjából ezt a célt szolgálja megint, a magyar kártyának az újbóli kijátszását, hisz közelednek, egy hónap múlva választások lesznek Romániában, és gondolom, hogy hát a nemzeti érzelmű román szavazókat szeretnék felcsigázni.
Szatmár, Kolozs, Temes és Szeben megyében is léteznek hasonló, a helyi történelmet, földrajzot, jellegzetességeket oktató tankönyvek, segédanyagok. A megyevezető ezért is tartja visszásnak, hogy éppen a székelységről szóló kiadásba kötött bele a szaktárca.
Terrasszikulórum, azaz Székelyföld felirattal helyeztek el egy nagyméretű táblát a Sepsiszentgyörgyi kormánybiztosi hivatallal szemben. A 12 négyzetméteres tábla felállítását Antal Árpád, Sepsiszentgyörgyi polgármester és Tamás Sándor, Kovászna megyei tanácselnök kezdeményezte. A tábla előtt tartott utcai sajtótájékoztatón elmondták, azért volt szükség a tábla kihelyezésére, mert kinevezése óta a prefektus bíróságon támad meg minden olyan határozatot, amely a települések zászlaját, művelődési intézmények nevét, feliratait érintik, és ezzel a táblával azt szeretnék tudatosítani, hogy Székelyföld létezik. Az RMDSZ háromszéki területi szervezete csütörtökön délután tüntetés szervez a székely szimbólumokért a Sepsiszentgyörgyi prefektúra előtt. A Magyar Történelmi Egyházak, intézmények, iskolák elkobzott levéltárainak visszaszolgáltatásáért tüntettek az állami levéltár kolozsvári fiókja előtt az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt aktivistái. A tüntetők most azt kérik, hogy azon levéltári anyagoknak legalább a tulajdonjogát állítsák vissza, amelyeket nem lehet természetben visszaszolgáltatni. A többi archívumot, köztük az egyházi anyakönyveket pedig adják át az egykori tulajdonosoknak, illetve nyissák meg a zárott fondokat a kutatók előtt. Több ezeren tüntettek Kijevben a választási eredmények meghamisítása ellen, új, tiszta választásokat követelve. Az engedély nélkül megtartott demonstrációt a rendőrség megpróbálta szétzavarni, így a békésnek induló megmozdulás dulakodásba torkollott. Ukrajnában október 28-án tartottak parlamenti választásokat, és 9 egyéni választókörletben még mindig kérdéses, melyik jelölt nyert. Az ellenzék szerint a kormánykoalíció előre gondoskodott győzelméről.
Legalább 2000-en gyülekeztek a választási bizottság székháza előtt Kijevben. A tüntetők szerint Viktor Janukovics elnök és pártja meghamisították a választási eredményeket, és így tudtak nyerni az október végi voksolásokon. A be nem jelentett megmozdulást három ukrán ellenzéki erő, a Julia Timoshenko jelenleg börtönben lévő volt kormányfő támogató Egyesült Ellenzék, a Vitali Klitschko vezette Ütés és a Nacionalista Szabadság párt szervezte. Ha a központi választási bizottság nem tartja tiszteletben a jogot, az alkotmányt, és nem az ukrán emberek oldalán áll, akik egyértelműen az ellenzéknek szavaztak bizalmat, akkor ez a választás nem elfogadható, mondta az Egyesült Ellenzék vezetője. A választási bizottság épületének védelmére több száz rohamrendőrt vezényeltek ki, akik dulakodni kezdtek a demonstrálókkal. Kanadai választási megfigyelők szerint súlyos szabálysértések történnek az október 28-ai választások szavazatainak számlálásakor, amely még mindig nem fejeződött be. A voksok több mint 99%-át már napokkal ezelőtt összesítették, a hivatalos végeredményt azonban továbbra sem közlik. A megfigyelők szerint az sem elképzelhetetlen, hogy a központi választási bizottság honlapján már közzétett eredményeket is meghamisították.
Már csak egy nap van hátra az amerikai elnökválasztásig. Az utolsó napon a két elnök jelölt 8 államban összesen 14 helyszínen indított utolsó rohamot a még mindig bizonytalankodó szavazókért. A közvéleménykutatások szerint Barack Obama és Mitt Romney között holt verseny alakult ki országos támogatottságban, vagyis egyikük sem dőlhet hátra az utolsó pillanatig. Egyes elemzők szerint az se lenne meglepő, ha döntetlen alakulna ki, vagyis mindkét jelölt 269 elektori szavazatot szerezne meg. Az amerikai elnököt ugyanis a választók nem közvetlen szavazással, hanem közvetetten az elektori testületen keresztül választják meg. A legtöbb államban a szavazóhelyiségek reggel 6-kor nyitnak. A metró és vasútépítésben, városfejlesztésekben és kórházak építésében, üzemeltetésében is számítanának a magyar cégek munkájára Kuvaitban. Ezt mondta az arab országban tárgyaló külügyi és külgazdasági államtitkár. Szijjártó Péter szerint az 5 éves 125 milliárd dollár összértékű kuvaiti nemzeti fejlesztési terv nagy jelentőséget jelent a magyar vállalatok számára. A kuvaitiak szívesen fektetnének be a hazai gyógyturizmusba és az orvos és nővér képzésben is szívesen működnének együtt Magyarországgal. A két ország vegyes bizottsága márciusban Budapesten összeül, ahol már konkrét megállapodásokat is aláírnak.
A mezőgazdaság és élelmiszeripari együttműködésre komoly igény van itt Kuvaitban. Elsősorban a magyar baromfi és baromfi tenyésztési technológiák kuvaiti exportja iránt, valamint mezőgazdasági vegyes vállalatok létrehozásáról egyeztetünk. Itt Kuvaitban komoly igény van a magyar cégek szaktudására a vízgazdálkodás területén, elsősorban víz és szennyvízkezelés, valamint ivóvíz tisztítási projektek során.
Golyóstól helikopter és a Rubik kocka csak néhány a magyar fejlesztések találmányok közül. Az ehhez hasonló újításokról, a világhírű magyar kutatókról és a fejlett magyar innovációs kultúráról szól idén a Tudomány ünnepe. Az egy hónapig tartó rendezvény sorozat 137 programmal várja az érdeklődőket. Novemberben egy hónapra a magyarországi kutatóközpontok is kinyitják kapuikat.
A számítógép, a golyóstól, a gyufa és a dinamó. Hétköznapi tárgyak, amelyek nélkül elképzelhetetlen lenne az élet, és mindegyik magyar fejlesztés.
Nem volt az a szándékom, hogy most én átlátszó betont készítek.
Az üvegbeton Losonczy Áron találmánya a Time magazin szerint 2004 legjelentősebb fejlesztése volt, ami áttörést jelent az építészetben.
Történetesen a honnan tölti meg?
Ez pedig már az úgynevezett atka csapda, amit épp most készülnek oltalom alá venni. A találmány készítője szerint ezzel a szerkezettel a polleneket, az atkákat és a spórákat is ki lehet szűrni a levegőből, de még ezt is tovább fejlesztették.
Kialakítottunk egy dohányzókabint, abban ugyancsak az outsourcing dolgokat fejlesztettük tovább, mégpedig mi most megkötjük a dohányzókabinba tohányzás következtében keletkező füstgázokat.
Idén a világhírű magyar kutatóknak és felfedező kutatásaiknak szentelik a magyar tudomány ünnepét. Az akadémia elnöke szerint az újítások nem csak a tudósok életét változtathatják meg.
Felfedező kutatás, az eredeti, nagy felismerések, az innováció kultúrájának megteremtője. Nem kevesebb múlhat rajta, mint a tudás, a társadalmi és gazdasági működés jövője.
A magyar tudomány ünnepe egy hónapig tart, országszerte összesen 137 rendezvénnyel várják az érdeklődőket.
Szabad utat kapott a Szegedi Szuperlézer Központ megvalósítása. A Nemzeti Fejlesztési Bizottság ugyanis jóváhagyta az uniós nagyprojekt beillesztését az új Széchenyi tervbe. A kutatóközpontban a világ legnagyobb, a jelenlegi lézer ezerszeresét alakítják ki. Több mint 300 tudósnak adhat munkát, számítanak fizikusok, biológusok, kémikusok, orvosok tevékenységére is.
A tereprendezés már elkezdődött a Szeged melletti egykori szovjet laktanya területén. Ezen a 10 hektáros telken épül majd fel a 24 ezer négyzetméteres alapterületű kutatóközpont. Itt alakítják ki a speciális lézercsarnokot.
2015. december 31-ig kívánjuk elkészíteni magát az épület struktúrát, ez mellett pedig párhuzamosan a lézerberendezésnek a fejlesztését, illetve integrálását az épületbe.
A lézer számos területen használható, itt például élelmiszerkutatást végeznek vele. Ebben az intézetben pedig karosszéria megmunkálásra használják. Szegeden a világ jelenleg legerősebb lézerénél ezerszer nagyobb teljesítményű berendezést alakítanak majd ki. Segítségével például súlyos betegségek gyógyításában és a számítástechnika területén is jelentős eredmények születhetnek.
Akár új DNS kutatási eljárásokat lehet létrehozni, hogy új DNS-eket lehet például az orvostudományban azonosítani, szekventálni, gyógyszerkutatásban új gyógyszerek, eljárások kifejlesztésére nyílik lehetőség.
Szeged mellett uniós beruházásban Prága és Bukarest is építhet szuperlézert. Romániának az Európai Bizottság már átutalta az ehhez szükséges pénzt. Ehhez képest Magyarország eddig le volt maradva. A 62 milliárd forintos fejlesztést azonban most beillesztették az új Széchenyi tervbe. A központ megépítését már csak az Európai Bizottságnak kell jóvá hagynia.
Több egyeztetési körön vagyunk túl, és a sorozatos tárgyalások eredményeképpen előreláthatólag jövő év elején lesz végleges az a pályázati anyag.
A kivitelezés 2013 második felében kezdődhet. A lézerkutatóval Magyarország újabb területen kerülhet be a tudomány élvonalába.
Katasztrófavédelmi feladatok ellátására, veszélyhelyzetek elhárítására is alkalmasak a pilóta nélküli repülők, mondta a honvédelmi miniszter Veszprémben, ahol bemutatták a magyar fejlesztésű úgynevezett drónokat. Hende Csaba szerint ezek a berendezések a katonai mellett polgári területen is segítséget jelenthetnek, például eltűnt személyek felkutatásában, vagy különböző vezetékek, hálózatok, települések feltérképezésében. Hende Csaba azt mondta, 21. századi felderítésre képes ezekkel a repülőgépekkel a honvédség. Részleges beismerő vallomást tett a brutálisan meggyilkolt 11 éves Szita Bence nevelő apjának élettársa. Az ügyben gyanúsított Périka kirendelt ügyvédje szerint Védence kitart amellett, hogy nincs köze a kisfiú megöléséhez. Nagyon sajnálja őt, azt állítja, mindig is szerette Bencét. A szintén előzetesben lévő két hajléktalan egyike nemrég szabadult a börtönből, ahol erőszakos bűncselekmények miatti büntetését töltötte. A másik férfinak is volt már dolga a hatóságokkal. Néhány hete a kaposvári bíróság előtt tiltakozott. Távolságtartási végzéssel tiltották el attól, hogy közel menjen a felesége és gyerekei házához, miután többször bántalmazta és zaklatta a családját. Azt továbbra is mindenki, így a rendőrség is csak találgatja, hogy milyen indítékok borították fel a kiegyensúlyozottnak tűnő családéletét. Még legalább egy hétig kórházban kell maradni annak a két nőnek és egy férfinak, akik gyilkos galócát tettek a múlt héten Budapesten. Egy speciális több százezer forintos kezelést kaptak, így már túl vannak az életveszélyen. A szakemberek azt kérik, senki ne fogyasszon olyan gombát, amit nem ellenőriztek.
Olajzöldes galambóban.
Nagy Ernőné évek óta gombászik a főváros környéki erdőkben. Egy gombaismereti tanfolyamot is elvégzett, ennek ellenére mindig megmutatja az ellenőröknek, amit szed.
Nagyon sok a hasonló fajta, és nem kockáztatom meg akár a saját, akár a családom egészségét.
Az országban több mint 40 piacon és vásárcsarnokban működik gombavizsgáló. Budapesten a Fény utcai piacon lévőt például napi 50-60 ember keresi fel. Elvileg október 31-én bezárt volna, de a nagy érdeklődés miatt továbbra is nyitva tart.
Nagyon sok gomba van, ezért a második kerületi önkormányzat úgy döntött, hogy meghosszabbítjuk november 20-áig a lakossági gombavizsgálónk üzemeltetését.
Közben a laboratóriumi vizsgálatok is megerősítették, hogy gyilkos garócát evett az a két nő és egy férfi, akik a múlt hét közepén kerültek a Péterfi Sándor utcai kórházba. Egy speciális, úgynevezett plazmatisztításos eljárást végeztek náluk, így már jobban vannak, de még egy hétig biztosan nem mehetnek haza.
Másrészt regenerációhoz szükséges gyógyszereket kaptak, és természetesen mindezek mellett ugye folyamatosan folyadéki ionpótlás, illetve kalóriapótlásban is részesültek.
Az idén eddig 13-an kaptak gombamérgezést gyilkos garócától, és közülük két ember életét már nem lehetett megmenteni. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy akár egy fejgyilkos galóca is tartalmazhat annyi méreganyagot, ami halált okozhat.
Most jönnek a sporthírek, majd az időjárás jelentésén kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!
De mióta műfogsót viselek, sokkal óvatosabb lettem. Nevetés közben mindig attól tartottam, hogy a fogsorom meglazul. Végül a férjem megkérdezte, hová lett a lány, aki mindig felszabadultan nevetett.
A korregát javaslom akkor is, ha a műfogsor jól illeszkedik, mivel erős tartás biztosít akár 12 órán át.
A korregát most már rendszeresen használom, a férjem ismét nevető lánynak hív.
Kölcsönigényléséhez hívjon minket, és 8 másodpercen belül személyesen beszélhet ügyintézőnkkel. Vagy ha foglalt, visszahívjuk Önt. 0640 50 50 50. Provident. Így mindjárt más.